Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be, és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Itt vagyunk, szép jó ragyogunk, jó napot kívánunk.
Jó napot.
Már jó napot kívánunk.
9 óra 10 perc van, igen. Megy tovább a Millás reggeli, szeptember 17-én kedden Kántor Endrével.
És Gede Balázsral.
És a kedves hallgatókkal, akik közül vannak ivermektin
vannak fanok. Kedves hallgatók, és vannak kevésbé.
Igen, ugye ez az a ló vakcina, amit említett a korábbi beszélgető partnerünk, amikor az NMHH-s felmérésről beszélgettünk. Hát arról csak annyit, hogy az FDA, az amerikai élelmiszer és gyógyszerengedélyeztetési hivatal annak egyébként kiadott egy közleményt a Covid alatt, hogy ön nem egy ló, nem is tehén, komolyan emberek, ne vegyék be. A mérgezéses eseteknek a 70%-a ilyen állati eredetű ivermektin fogyasztás.
Igen, de aki nagyon erőteljesen hisz benne, ő azt alátámasztja különböző linkekkel és mindennel. Igen. De mindegy, nem számít. Megyünk tovább, mert hogy beszélgetnünk kell Katona Csaba történésszel, akinek a rovata következik most.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
Hát a múlt héten jól elmőrikéztünk, most pedig Friedrichről fogunk, mégpedig Kaspar David Friedrichről beszélgetni, hiszen Katona Csaba, amikor német honban járt, akkor nem csupán a gasztronómiai érdekességekre figyelt oda, hanem a kultúrtörténeti és történelmi személyekre is, úgyhogy ezért foglalkozunk most a 250 éve született Kaspar David Friedrichjel. Jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, és be kell valljuk, valóban az utóbbi hetek kicsit németesre sikerettek, hiszen Johann Wolfgang Goethe és Eduard Mörike után most Kaspar David Friedrich következik.
Mondd szépen meg magyarul, Mörike Ede, az nekem Mörike úgy tetszett, Ede. Hogy...
Mörike. De akár még Móricka Edeként is elővezethetjük, hogy még magyarosabb legyen. Hát ehhez képest nem tudom, hogy valaha is Frigyes Dávid Gáspár néven előfordult a Kaspar David Friedrich, de ismerve a 19. század második felének erősödő nemzeti igen. érzését, ne zárjuk ki ezt a lehetőséget. Na, mindazonáltal szerintem magyarul butában hangzik a neve, mint németül.
Egyébként igen. 250 éve született, ez nagyon fontos ez az évszám, egyrészt mert nagyon kerek, ugye egy negyed évezredről beszélünk. A másik meg, hogy a képeit, hogyha nézgeti az ember, ugye alapvetően tájképfestő volt, olyan annyira realisztikus, ami csak ő utána 200 évvel jelent meg a festészetben, ez a fotorealista festés. Már-már annyira klasszak vagy realisztikusok a képei, némelyik persze, mert aztán vannak kicsit elvontabbak is. Szóval mit tudunk róla? Ismerjük meg őt.
Még olyan is van, például a Krétasziklák Rügenen című, ami már-már ilyen csontvári színeket.
Igen, megnél, így van, tényleg van egy, idő. Igen, a címét nem tudtam, meg igen.
És akár még több is.
A magányos fa, nekem az volt az, ami nagyon jellemző, tehát az tényleg olyan a kicsit a cédrusra hasonlító festmény, de igen.
Ugye? És ebben egyébként tudod, csodálatos, hogy talán a nevét kevésbé ismerik, de az biztos, hogy ha a képei szóba jönnek, akkor mindenki tudja, hogy kiről van szó. Uh-huh.
Hát a vándor a köttenger felett, az biztos. Tehát azt szerintem az a legismertebb.
Az egy konkrétan legendás alkotás, és ugye ahol, hogy háttal áll a illető és néz előre, van erre egy nagyon szép német szakkifejezés, ez a rückenfigur. Ugye a rückenfigur az ember, aki hátulról szemlélődik. Tehát ugye valóban a természetet szerette nagyon-nagyon megjeleníteni, majd látni fogjuk, hogy lesz ennek politikai vetülete is egyébként a festészetének. És az emberek általában véve csak ilyen majdnem mellékes alakként bukkannak föl, persze sokat tesznek hozzá, azt is megemlíteném, de valóban ez a szemlélődő, mélázó, gondolkodó, tépelődő ember szokott megjelenni, aki nem a főszereplője a képeinek, hanem inkább csak a mellékszereplője.
Hát a tájban el van helyezve. Igen.
Így van. Így van, és ez nagyon-nagyon jellemző, hogy hátulról ábrázolja őket, tehát ez a bizonyos vándor a köttenger felett, ez a best of, ez a legismertebb, de számos ilyen van. Van nekem egyébként a személyes kedvencem, egy vitorláshajó fedélzetém, egy férfi meg egy nő alak, egy hajó orrában a közeledő város szemlélés. Szerintem nagyon sok minden van abban a képben, de hát kezdjük valahol az elejéről, hogy...
Bocsánat, Csaba, ennyit még hozzátennék. Igen? Itt a vándorhoz, kedves hallgatónk, Norbert is írt az egyik kedvenc képet tőle, hogy ez a kép, ez szerintem egy ilyen popkulturális ikonnál is vált, mert rengeteg filmben is felhasználták azt, amikor kimegy a szirtre a felfedező, a főhős, vagy és így körülnéz, és ugyanez a mozdulat, ugyanígy, ahogy megjelenik, szóval ez több-több filmben visszaköszön ez a kép.
Ez valóban így van, illetve mémként is roppan népszerű. Tehát ez a figura, hogy ott áll a sziklán és néz maga elé, gyakorlatilag bármit oda lehet varázsolni a háttérbe.
Igen.
Sőt, én ezzel a képpel találkoztam még abban a formában is, hogy Vincent Vega csodálkozik mellette.
Okay.
Képzeljük magunk elé John Travoltát, amit szétnéz két irány.
Igen.
Na hát, szóval innentől kezdve valóban fogható, hogy egy művész 250 évvel a születése után is hatást gyakorol napjainkra. Viszont ki volt ő? Hát nagyon sajátos sorsa van neki is, mint annyi más embernek. Greifswald nevű városban született 1774. szeptember 5-én. Maga Greifswald egy északnémet pomerániai város, de itt nagyon fontos megemlíteni, és ez az ő karrierét is befolyásolta, hogy ezt a részt akkoriban úgy hívták ékes németséggel, hogy svédis Pommern, svédül Svenska Pommern, egész egyszerűen azért, mert 1630-tól, ugye gondoljuk a 30 éves háborúra, hát Svédország gyakorlatilag ráteszi a kezét itt a pomerániai területekre, és a napolóni háborúk végéig 1815-ig itt Svédország az úr, tehát majd a bécsi kongresszus révén kerül Poroszországhoz. Magyarán fogalmazva, ami derék festünk, amikor meglátja a napvilágot, akkor igazából svéd fennhatóság alatt születik meg, tehát innen veszi kezdetét a élete. És ez meghatározó az ő életébe, mert annyira kötődik az északi államokhoz, országokhoz, hogy például tanulni majd Kopenhágába megy, ami persze nem fél ország, de azért lássuk, hogy nem is német terület. És aztán majd Dresdában bontakozik ki a pályája, de hát ugyan is kezdődött az ő élete. Kezdjük mindjárt ott, hogy az édesapja gyertyakészítő és szappanfőző volt, tehát semmi nem predesztinálta őt arra, hogy feltétlenül művész legyen. Adolf Gottlieb Friedrich, ezt az ékes nevet viselte az édesapa. Annyiban is fogható az északi hatás, hogy szigorúan evangélikus hitvallásban nevelkedett a gyermek, és amennyire tudni lehet, sajnálatos módon a kis Kaspár Dávid Friedrichet viszonylag hamar érte számos negatív benyomás. Arra gondolok konkrétan, hogy volt összesen 9 testvére, ha az emlékezetem nem csal, tehát 10 voltak, és sajnálatos módon egymás után haltak meg a testvérei. Tehát ugye viszonylag közismert dolog, hogy sajnos a gyerek halandóság ebben az időszakban hétköznapinak számított, és nagyon magas volt az aránya. Elsíratta két nővérét, az édesanyját pedig 7 éves korában veszítette el. És hát történt vele egy olyan tragédia, hogy volt egy öccse, Johann Christopher, és 13 éves volt Kaspár David Friedrich, amikor a öccse belefulladt egy tóba, beszakadt alatta a jég. És a források ellentmondanak egymásnak, van, ami azt írja, hogy csak látta, hogy mi történt az öccsével, más beszámolók szerint viszont Johann Christopher úgy halt meg, hogy a eredendően a jégbe beszakadó Kaspár Dávid Friedrichet, tehát a testvérét kimentette, viszont helyette ő halt meg. Akárhogy is történt, idézőjelben mondom, ha csak végig kellett néznie az öccse halálát, akkor is egy óriási dráma, ha pedig valóban az életét áldozta érte, akkor még inkább. Tehát valószínűleg ez a elmúlással kapcsolatos gondolatai, amik azért nagyon szépen tükröződnek a természetet ábrázoló képein is, ezek innen koránról, de a korai időszakból is táplálkoztak. Egyébként pedig aztán nagyon hamar elkezdett ennek ellenére, az őt ért tragédiák ellenére művészeti tanulmányokat folytatni, ezt még Greifswaldban, a szülővárosában, de hát nagyon hamar kiderült, hogy a tehetsége ennél jóval többre predesztinálja őt, és végül is Kopenhágában folytatta a pályafutását. Konkrétan egész egyszerűen azért, mert egyrészt itt tud tanulni, másrészt pedig a Kopenhágai Királyi Képgalériában nagyon sok festményt látott, a 17. századi németalföldi tájfestészet az nagyon komoly hatást gyakorolt rá, ugye rengeteg festményt tekintett itt meg, illetve Goethe kapcsán beszéltünk a Sturm und Drang mozgalomról, ami pedig ugye megtermékenyítette a német művészetet, ez is hatást gyakorolt rá, és volt egy harmadik dolog, ami szintén befolyásolta az ő művészetét, ez pedig a 19. századnak az a hatalmas gondolata, hogy térjünk vissza az őseinknek a hagyományaihoz, nézzük meg a nemzeti hagyományokat, és ugye a skandináv mitológia, a verses edda, a prózai edda.
Igen, akartam pont a Nibelungot mondani, hogy az szépen előjön ezekben. Aha.
Így, és ugye ha megnézzük a képeit, akkor ez a ködös északi mitológia, ez remekül fogható.
Abszolút.
Most ezzel együtt a mi kiváló művészünk Fésuson Dresdában vetette meg a lábát 1798-ban. Megvolt ennek az oka, hogy idejött, egész egyszerűen itt tudott annyi munkát kapni, hogy érvényesülni tudjon. Ugyanakkor azonban az utazásai során igyekezett élményeket gyűjteni. Elment a Harchegységbe, elment a Krükonos hegységbe, elment a Balti tenger partjára. Gyűjtötte az ízletet, de például nagyon fontos hatást gyakoroltak rá a Rügen szigetén látottak, ugye Rügen az Pomerániának az egyik fontos szigete, és Rügen az a hely, ami hát szintén Svédországhoz tartozott 1815-ig, de ezen a szigeten aztán a ógermán emlékektől kezdve a gyönyörű természeti értékekig mindent meg lehet találni, visszatérő témája neki.
Hát Rügen. Akkor nem egy bajor Rügen szigetén, ahogy az volt a televíziós filmdrámában, hanem egy porosz Rügen szigetén.
Pontosan erről van szó. Így van. És ugye ez a bizonyos Rügen, ami ugye Bajorországból nézve, egyébként jó is, hogy említetted ezt a filmet, ez pont azt mutatja meg, hogy a délnémet táj, az a kedélyes délnémet táj, amiről annyit beszéltünk, az mennyire más, mint az jóval zordabb, komorabb északnémet. Majd egyszer, ha Theodor Stormról beszélünk, meg húzunk városáról, majd akkor erről többet fogunk beszélni. Viszonylag fiatal emberként megjön a kitörési pont Kaspar David Friedrich életében, és ebbe úgy szerepe van Johann Wolfgang von Goethének. Ugyanis a helyzet a következő. 1805-ben Weimarban kiírnak egy művészeti díjat, és jellemzően itt a művészek többsége, aki jelentkezik, hát nem komoly minőséget képvisel. Igyekeznek utánozni a görög klasszicizmust, ilyen neoklasszicista megközelítésben próbálják meg önálló gondolatok nélkül utánozni a német tájhoz adaptálva a görög művészetnek a hagyományait. Ekkor azonban fogja magát Kaspar David Friedrich, és két képet beküld ide, ami óriási hatást gyakorol Goethére. Konkrétan azt írta, hogy dicsérnünk kell a művész találékonyságát a képeken, a rajzok jól sikerültek, minden ötletes és megfelelő bánásmódjában sok határozottság, szorgalom és ügyesség ötvöződik, zseniális akvarell dicséretre méltó. Hát, hogyha Johann Wolfgang Goethe ilyet mondott valakire, az egy elég komoly dicséretet jelentett, illetve elég komoly hírnevet is hozott, és 1808-ban, 34 évesen már egyre nagyobb festményeket készít a megnövekedett hírnevű Kaspar David Friedrich, és egyre nagyobb lesz az elismertsége. Nyilván, megint csak mondom, ez nagyon komoly szerepe van ebben Goethe elismerésének. De innentől kezdve aztán elképesztő gyorsasággal növekszik a népszerűsége. A porosz korona herceg, aki azért nem akárki a 800-as évek elején, megvásárolja két képét. Rögtön ezután, hogy összefügg ezzel vagy nem, azt nehéz megítélni, de erős sejtésekkel dolgozunk, a Berlini Akadémia tagjává választják. Ez egy más kérdés, hogy sokat köszönhetett ugyan a poroszoknak, Kaspar David Friedrich, de majd 1816-tól igyekszik eltávolodni a számára kevésbé szimpatikussá váló porosz hatalomtól, és 100 állampolgárságot kér, ugye Dresdához kötődik változatlanul. Addig azonban hatást gyakorol rá a Napóleon elleni küzdelem. Van ugye néhány olyan ember, aki a német történelemnek meglehetősen ellenmondásos figurája. Hát ilyen Ernst Moritz Arndt, aki nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy a német hazafiság megnövekedjen a Napóleon elleni küzdelmekben, de hát ő emellett vaskos antiszemita is volt. Vagy például Theodor Körner, aki nagyon fiatalon, 21-22 évesen Napóleon ellen harcolva halt meg. És ez a fajta patriotizmus, hazafiság, ez ötvöződve a germán mitológiával, ez meg is lette magát Kaspar David Friedrichet is, és innentől kezdve festett egy-két olyan képet, amelyik sajátos módon igyekezett megjeleníteni a germán nacionalizmusnak, de hogyan lehet ezt egy természetet ábrázoló képnél, kettőt említenék. Az egyik az nem mást ábrázol, mint Arminius sírját, ugye Arminius alias Hermann, németesítve, ugye az a germán vezér volt, aki a teutoburgi erdőben sikerre vezette a római légiók ellen a germán törzseket. És egy romos sírt ábrázol ez a festmény, természetövezi természetesen, mindazonáltal 1812-ben, ha valaki egy ilyet letesz, hogy a rómaiakat legyőzi, Arminius dicsőíti, annak erős politikai üzenete van, akárhogy is nézzük, ugye. Arról nem beszélve, hogy utána csinált egy másik festményt, ennek nagyon egyszerű címe van, Fenyőerdő a francia dragonyossal és a hollóval, és ez nem más ábrázol, mint hogy egy francia katona a nagy német erdőben teljesen elveszve bolyong, és keresi a kiutat, egy holló meg egy odaszállt fatörzs, ott van egy ilyen kidőlt fatörzs, és a csonkon ül és nézi, hát majdnem, hogy azt üzenve, hogy meg fognak enni, ha eltévedt és meghalt.
Igen, vagy lehet, hogy még előtte.
Majd még előtte, vagy ki tudja, hogy hazafias német hollók igen. fognak itt összegyűlni, tehát ez már Edgar Allan Poe-t idéztük meg. Igen. Na, csak azt akarom mondani, hogy igazából ez az ember, aki kifejezetten abban az irányba mozdult el, hogy a természet nagyságát ábrázolja, és az embernek a természethez való viszonyát ábrázolta. És gondoljunk bele, hogy hány olyan képe van, ahol a természet mellett megjelenik a halál gondolat, és a pusztulás, a romok, a jég, az őszi táj. Hát azért be tudott kacsintani, maradjunk annyiban, hogy a nacionalizmus meg a politika irányába is. Emellett pedig sikeres emberként meg is nősül, Caroline Bommernek hívják a feleségét, három gyermek is születik, Emma az első ezek közül, és aki már 1820-ban, 2 évvel a házasság után megszületik, tehát van neki egy nyugodt, csendes magánélete, ráadásul elég jó szponzorokat talál, na persze akkor nem így mondták, hogy szponzor, de a lényeg mégiscsak ez. A következő történik, hogy az egyik orosz nagyherceg, az egyik romanov orosz nagyherceg felesége, Alexandra Fyodorovna hercegnő, ellátogat Friedrich Dezdai műtermébe, mert rengeteg festményét megveszi, hazaviszi Szentpétervárra, és innentől kezdve azzal van elfoglalva, hogy folyamatosan önjogilag támogatják Friedrich művészetét. Ez az egyik orosz vonal. A másik pedig az, hogy egy Vasilij Zsukovszkij nevű költő, aki a későbbi második Sándor cárnak a tanítója, nagyon-nagyon közeli kapcsolatot épít ki vele, és ő is minden létező módon segíti Friedrichet, leginkább azzal, hogy folyamatosan vásárolja maga műveit, illetve ajánlja a cári családnak. És ez a fajta segítség, az a pénz, ami Friedrich így össze tudott szedni, az majd az élete vége felé nagyon sokat jelentett neki. Ugyanis a következő a helyzet, hogy nagyjából az élete utolsó 10-15 évében Friedrich hírneve rohamosan hanyatlott. Jöttek az új művészeti irányzatok, ő pedig valószínűleg nem tudott, de lehet, hogy nem is akart megújulni. Tehát nagyjából 1820-tól visszavonult a családi életbe, ez viszont azzal is járt, hogy egyre kevésbé festett. Ha festett is, nem alakult sikereket a már avítnak számító stílusával, úgyhogy gyakorlatilag azt lehet róla mondani, hogy az élete utolsó, mondjuk úgy, hogy ilyen bő másfél évtizedét, nem csak, hogy magányosan, hanem, hogy rossz anyagi viszonyok között töltötte, a korábbi tartalékját élte föl. Azt írják róla, hogy folyamatosan sétált az erdőkön és mezőkön egyedül, nézelődött maga elé, de már a munkakedve se volt a régi, és 1835-ben egy újabb csapás éri, konkrétan agyvérzés szenved, ami önmagában katasztrófa, de hát tudjuk, hogy ez a végtagokra milyen hatást gyakorol. És a művészi képességei ezzel gyakorlatilag nagyon erős fogyatkozást szenvedtek, mert már az ecsetet is alig bírta megfogni, tehát már csak kisebb akvarelleket kezdett festeni, ráadásul a látása is lomlani kezdett. És akkor most képzeljük el, hogy van egy festő, akinek nem teljes értékű a kezemozgása, alig lát, és így próbálkozik még az utolsó pillanatban is valamit alkotni, mert ugye valamiből élnie kell. És akkor az a végtelen szerencse éri, vagy nem is szerencse, hanem inkább a jó szándék segít rajta, hogy az orosz királyi család megvásárolja rengeteg korábbi művét, tehát az orosz vonal nagyon fontos nála, és ez a bevétel lehetővé tette, hogy elutazzon Teplicbe. Ugye a Teplice nagyon fontos fürdőhely, ahol ma Teplice néven
Teplice, még aha,
igen. Így van, és ide megy gyógyulni. És akkor valami ezt itt sikerül neki magához térnie, de gyakorlatilag 1838-ra eljut oda, hogy az utolsó éveiben már majdnem, hogy maga tehetetlen, és gyakorlatilag mivel minden támogatás kifogy róla, hiszen ugye nem tud keresetre szertenni, csak felélni a támogatásból bejövő összegeket, de élete utolsó 2 évben majdnem, hogy elszegényedve nyomorulva élt, 1840. május 7-én halt meg. És aki aztán felfedezi majd őt, ugye jóval később, hát az természetesen, ahogy mondani szokták, az utókor, az az utókor, amelyik, ahogy mondtátok is, meglátja azt, hogy mennyire realisztikusan igyekszik ő ábrázolni a természetnek valamennyi szépségét, valamennyi vetületét, valamennyi apró rezdülését. És hát vannak olyan képei tényleg, amit elsőre az ember, ha ránéz, szinte föl se ismeri, hogy ez nem fotó, főleg az éjszakai képei. És az a fajta magányosság, a természethez való viszony, van például a Tölgyfa hóban című képe, ami téli környezetben kifejezetten hajasztél valóban a magányos cédrusra. Vannak olyan képei, ahol a természet mellett nem úgy jelenik meg az ember, hogy direktbe, hanem mondjuk egy keresztet ábrázol, ami nyilván nem magától került oda, hanem emberi munka eredménye. Ezek a képei az utókor által nagyon nagy elismerést aratnak, és ma úgy tartják számon, mint minden idők egyik legnagyobb festményét. Hát például Edvard Munchot ifette meg, aki gyakorlatilag utánozta ezt a bizonyos festményt, amiről már annyit beszéltünk, a szemlélődő férfit. Igaz, hogy ő mellé rikkentett egy nőt is, megint más a jeges, megfogyott tengert ábrázolták az ő nyomán, nem is titkolva, hogy kifejezetten Kaspar David Friedrich ifette meg őket. Egyébként egy csodálatos festőről beszélünk, szerintem nem véletlen, hogy a mai napig ekkora népszerűsége van.
Hát ez szuper jó
nagyon
volt.
Klassz.
Köszönjük szépen, mert szerintem sokan ennyi vetületét nem ismerték az életének Kaspar David Friedrich. Bár a festményeit valószínűleg legalább egyet-kettőt láttak és ismerték. A német romantika egyik legfontosabb festője volt. Csaba, köszönjük szépen.
Nagyon köszi.
Én köszönöm a figyelmet.
Szép napot, szia-szia. Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 250 évvel ezelőtt született Kaspar David Friedrich festőről.
Azt érdemesnek tartom, hogy a millastegeli.hu a podcastek között visszahallgatni az előző adásokat. Goethe, Mőrike és Kaspar David Friedrich együtt, ez egy nagyon klassz trilógia. Tényleg egy ilyen németes kör volt, de hát egy nagyon érdekes kitekintés
németes
volt ez. Nem baj, tök jó volt.
Ja, persze,
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Hát a német romantikára zenét azt nehezen találtam olyat, ami nem a korból megfelelő, de szerintem ez jó lesz rá. Romantikusnak romantikus, némely kicsit keserédes, néhol egy kicsit baljós latú, azon kívül pedig nagyon ritmikus, úgyhogy szerintem ez így passzol.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
És itt van a vonalunk túlsó végén, kedves Hugo, üzletkötő, szia, jó reggelt!
Sziasztok, szép jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Szépen haladunk a szerdai Fed döntés felé, hogyan állnak a piacok?
Egyre inkább haladunk felé, igen. Most nagy kivárás van alapvetően szinte minden piacon. Kis érdekesség talán, hogy a német tőzsde minimális emelkedésben van, az amerikai határidős piacok szintúgy úgy vegyesek alapvetően. Nem lehet egyértelműen kijelenteni azt, hogy semmi sem fog emelkedni, mert azért láthatunk némi mozgást az amcsi piacon azzal kapcsolatban, hogy míg a Dow Jones és a S&P 500 emelkedik, a Nasdaq minimális esés mutat határidős jegyzésekben.
Igen, hát a vegyes a kép akkor, de alapvetően kiváros, ezek nem nagy elmozdulások egyelőre, ugye? A határidőkben sem.
Minimális, aha, néhány tized százalék pont alapvetően. Nézzük mindenki erre figyel most.
Nézzük akkor a hazait, mi történik itthon, mit csinálnak a blue chipek?
A blue chipek alapvetően pozitívan állnak. Jelen pillanatban a MOL, az OTP vezeti a BUX-ot. Azért több mint 560 milliós forgalom van benne, azért ez kiteszi a BUX-nak a közel 90%-át. Jelen pillanatban 18.555 ponton van, 0,3%-os emelkedésben. A MOL követi ezt a emelkedést. 2653-2650 forinton van, minimális emelkedésben 14 forinttal emelkedett az árfolyamnyitás óta. Az M-Telekom 1024 forinton van jelen pillanatban, 2 forintos emelkedésben van nyitáshoz képest. Richter az egyedüli, aki nem tudott emelkedni, a blue chipek között 10730 forinton van, mínusz 20 forinton, közel 2%-os mínusz van, de ugye ez egy ellenállás előtt van. Szóval, hogyha azt áttöri felfelé, akkor ott van terv bőven emelkedésre még.
A forint piacon mi a helyzet? Ugye jelentősen fogja befolyásolni a Fed döntés, hogy hogy alakulnak ugye a kamatszpredek például?
Mindenféleképpen. Ugye itt nagyon nagy kérdés, hogy 25 vagy 50 bázispontos, de eléggé megosztott most a piac ilyen téren. Hogyha 25 bázispontos vágás lesz alapvetően, az a dollárnak hatalmas előtt tolhat, az eurodollár most 1.11.30 felett van a jegyzése. 25 pontos vágás esetén azért a dollárt nem be tud erősödni, ami a dollár forint keresztre nézve jelen pillanatban 354 forint és 45 fillért kell fizetni, az egy jóval gyengébb lenne a forint a dollárral szembe, és azért a régiós piacokat ez vinni magával, mert az 1 euróért a banki devizapiacon 394 forintot és 60 fillért kell fizetni.
Ez egy kicsit rosszabb pozíció, mármint gyengébb forintot tükröz a tegnapihoz képest, ugye?
Minimálisan,
de...
nagyon szignifikáns, hogy 94-et letört a tegnap, de utána vissza is vették az emberek alapvetően, és azért most sem egyértelmű minimális gyengülés látható ilyen pillanatban a forint piacán. Nem túl pozitív a kép, de ugye azért itt van egy ellenállás 394-nél az euróval szemben, és 54-53-as régió is egy hatalmas ellenállás a dollárnak.
Aha. Na jó, meglátjuk, mi lesz ebből. Nagyon köszi a beszámolódat, jó munkát, szép napot mára.
Köszi szépen,
szia, sziasztok. Szia. Kedves Hugó üzletkötő számolt be nekünk a tőzsdei helyzetről, árakról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Pár napja megnyílt a 24. arc közérzeti kiállítás, 2000 óta van ez, nagyon klassz. Ugye a Bikás Parkad az utóbbi jó pár évben helyett neki, ingyenesen megtekinthető méretes plakátokon ott lehet sétálgatni, nézelődni.
Nagyokat hümmögni, nagyokat elgondolkodni, hümmögni, nagyokat röhögni, elgondolkodni.
Igen.
Mert hogy szerintem ez a kiállítás alapvetően erről szól, de hát majd elmondja az egyik alapítója az arcnak, Bakos Gábor, aki itt van a vonalban velünk. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz!
Hello, jó reggelt mindenkinek!
Na, mi az idei kiállításnak a tematikája?
Hát az, amit szoktunk egymástól kérdezni, amikor találkozunk, hogy család?
Jó, nagyon jó. El tudom képzelni, ebbe azért elég különleges, mint ahogy mindig ugye bármi a tematika, mindig igyekeztek a legjobbakat kiválogatni. Milyenkor hány ilyen pályamű érkezik, vagy hogy van ez a folyamat, hogy egy picit a kulisszák mögé nézzünk, ne csak a bikástéri kiállítást bámuljuk?
Uh-huh. Hát ha esetleg erről még valaki nem tud, akkor ezt a kiállítást, ahol kb. Mondjuk így lekerekítve 100 képet állítunk ki, ezt a kiállítást megelőzi egy mindenki számára elérhető szabad pályázat. Uh-huh. Mi azt jelenti, hogy nem szakmáknak van kiírva, hanem különböző szubkultúráknak, csoportoknak, szakmai köröknek, hanem mindenki számára, és ez a pályázat, ez mondjuk úgy, ha jól emlékszem, május végén, június elején íródott ki, utána beérkezett 730 pályamunka, aztán a 21 tagú zsűri az először megnézte online, magányában, a laptopján, aztán pedig összejöttünk egy napra, aki ráért, és el tudott jönni, a 21 főből, és hát megvitattuk, hogy mely képek legyenek a díjazottak, és felállítottunk egy listát, hogy mondjuk kb. Ezek lehetnek kiállítva, és aztán jött a harmadik szakasz, amikor a három zsűritag, ebbe beleértendő magamat is, kurátorkodott, és még egyszer átnézte az egész anyagot, és aztán így állt össze az a kép sokaság, ami most a Bikás Parkban Újbudán látható október 13-áig éjjel-nappal.
Mennyire jellemző egyébként, ugye említetted, hogy nem szakmabeliek is simán pályázhatnak, és nyilván, hogyha valakinek van kreatív ötlete, és egy picit tud kezelni egy ilyen kép manipulátor programot, össze tud állítani egy ilyet, de mennyire jellemző, hogy nem szakmabeli, nem grafikus, vagy nem valamilyen művész pályamunkája kerül kiállításra?
Ez nagyon jellemző, erre tulajdonképpen büszkék is vagyunk, hogy hogy hát jelesül, hogy bárki számára elérhető ez a pályázat. Szóval, de természetesen, amikor a kiállított képek alkotóit, tervezőit nézzük, akkor ott azért több a képalkotó szakmával rendelkező ember, de azért ott is vannak, tehát idén is a díjazottak között volt, aki autodidakta.
Aha. És akkor most a család a téma, hát ugye ez megint olyan, mindig valami olyasmi témát választotok, ami azért éppen a társadalomban nagyon, hogy mondjam, nagyon foglalkoztatja. Persze a családra lehet mondani, hogy mindig, de azért ugye itt a politika is átszövi ezt az üzeneteiben, vagy beleszövi az üzeneteibe, és egy picit ezzel a felhanggal készülnek, gondolom, elég sokan.
Hát nekünk ilyenkor az a dolgunk, hogy így a pályázat kiírójáról beszélek, arcról, hogy keressünk valami olyat, ami sokakat érint, sokakat megfog, sokakat elgondolkodtat, vagy éppen már fájdalmasan érint így a hétköznapokban, és hát természetesen a család téma az mindig mindenkit foglalkoztat, tehát ez nem kérdés.
Hát
de hát így az utóbbi időszakban Magyarországon ennek közéleti, hogy mondjam, tematizáló ereje is volt, ez ugye a fennálló hatalom által, és hát arra gondoltunk, hogy az nem lehet, hogy csak az ő, nem is tudom miüket, narratívájukat, elképzelésüket,
definíciójukat, ugye,
tehát, hogy felkínáltuk a lehetőséget, hogy egy kicsit másféleképpen is meg lehessen ezt nézni így a hétköznapi emberek szempontjából, hogy mit is gondolunk erről az egyébként meglátásaim szerint elég bonyolult és összetett és nagyon sokszínű világról, amit ugye a családok világa jelent.
Bennem sokszor fölmerül, mert nem követem végig a teljes hónapját a kiállításnak, hanem akkor megnézem, tök jó, látható minden kiállított darab, de mennyire maradnak egyben ezek az alkotások? Ez egy szabadtéri kiállítás, ott közszemléretéve bárkinek, annak is, aki tetszik, és annak is, akiben indulatokat kelt, és esetleg nem ért egyet az adott pályamű üzenetével. Mennyire jellemző, hogy túlélik ezt az egy hónapot épségben ezek a művek?
Ja, hogy úgy.
Úgy. Tehát hát, ez most egy ilyen prózai, fizikai kérdés, ami mindig így eltöprengtem, hogy merészség ez, vagy pedig vagyunk ilyen jó fejek, hogy nem bántjuk.
Igen, igen. Először is van egy olyan felület mindig a kiállításon, ahol a kiállítás látogató mondhatja el, hogy ő mit gondol mondjuk erről a témáról szabadon. Általában ez a óriás plakát méretű felület, ez a kiállítás végéig totálisan megterik, de hogy így mind a négy sarka, ugye tudjuk, hogy ez a, ennek a mérete, az ugye 3 méter magasságban van ugye a teteje, de hát ott is megterik, tehát ott rendesen küzdenek a kiállítók, hogy egyesek, hogy oda is rajzoljanak, írjanak, firkáljanak, valami nyomot hagyjanak. Tehát ez rendelkezésre. Egyébként pedig mondom azt itt is, most is, hogy például a biztonsági öröknek azt mondjuk, hogy ha valaki ilyen befogadói reflexióként egy plakát sarkába odaírja, hogy mit tudom én, Zsófi szeretlek, vagy Pityu imádlak, vagy aha, stb., akkor azt hagyjuk.
Azt ne püfőjek el ott a sarokba.
Hiszen ez egy tehát olyan felület, ami adott esetben igen, ezt váltja ki, hogy erre valamit reflektáljon.
Aha, most és hogy ilyen élő. Mondtam, ilyen,
igen, tehát ez egy élő sztori, és ezzel nincs probléma. Abban a pillanatban, amint esetleg meg akarja szüntetni azt a képet, meg akarja változtatni annak a tartalmát, jelentését, stb. Hát az már nem megengedett, és akkor jön a biztonsági protokoll,
igen,
de hogy nem annyira jellemző szerencsére az utóbbi években ez. Tehát,
nagyon klassz, ez jó hír.
Azt kell, hogy mondjam, hogy
és a kiállított művek később elérhetők? Vagy mi
igen,
az utó
életük is mert izgalmas.
Mert azért itt egy jó pár év van igen, mögöttetek, és vannak köztük nagyon klasszak, amik ilyen, hát mémekké is váltak.
24 év alatt ez hát már egy pár ezres nagyságrend lehet.
Köszönjük a kiállítók nevében is, hogy ezt mondjátok. A Facebookon, tehát a Facebook oldalunkon ott megtalálható az eddigi összes kiállított kép ilyen fénykép albumokba rendezve, ott a fényképek kis fülecskére kell kattintani, és utána az albumok menüpontra kell kattintani. Utána egy kicsit keresgélni kell, mert a Facebook az nem egymás után rakja azokat az éveket, hanem egy kicsit össze-vissza, de meg lehet találni az elmúlt 23 év, és lassan, tehát amíg elérünk ennek a kiállításnak a végére, akkor ennek a kiállításnak a képei is ott lesznek. Egyébként, hogyha valaki nem tud eljönni Budapestre, vagy nem tud elmenni a Bikás Parkba, akkor hogyha rámegy a szájtunkra, a honlapunkra, az arcmagazin.hu-ra, akkor ott a közönségszavazat feliratra kattintva megnézheti a nagyméretben kiállított képeket. Ez persze teljesen más, tehát nem véletlen csinálunk mi ilyen kiállítást, meglátásunk szerint a fizikai térben, a szabad ég alatt, másokkal együtt megtekintve. Eredeti méretben az teljesen más.
Teljesen más, és csak hadd súgjak a hallgatóknak, hogy a tárlat vagy a kiállítás megtekintése után ott van a közelben egy nagyon kiváló rántott borjulábazó hely. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon komplex, nagyon jó,
nagyon jó program.
Igen, mert én már a fejembe összeraktam ezt, hogy én hogy fogom ezt csinálni, ezért merem ajánlani. Még így a végére nagyon kevés időnk van, ugye sok díjazottja van a kiállításnak, a közönség díjazott szerencsére még nincs meg, így az elején, ugye az a végéig még nincs
igen,
meg az ítélet.
Nem az a pályázat, ahol előre kijelöljük a közönség.
Igen. Azt hol tehetik meg azok, akik...
Igen, ahogy elmondtam, az arcmagazin.hu oldalon, rögtön a nyitó oldalon, ott van egy ilyen, hogy közönség szavazás.
És akkor ugyanott.
Arra kattintva, ott megtalálják a képeket. Én még itt, tehát még egyszer azt mondom, hogy persze, aki nem tudja, az nézze meg itt a képeket, és akár szavazzon rá, de az a jó szerintem, az a tuti, hogyha kimegy, megnézi eredetiben,
igen,
és aztán utána szavaz. De egyébként a kiállításon QR kódok segítségével a képek alatti képcímek, szerző felirat mellett megtalálják azt a QR kódot, amiben szintén adhatnak a konkrét képre.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, mondhatnám ilyen közösen, hogy még 24 éve, de kevésnek tűnik, úgyhogy abban maradunk, hogy még további sok sikert és sok kiállítást kívánunk.
Köszönjük a kiállítók nevében.
Köszi, szép napon, szia!
Hello.
Bakos Gáborral, az Arc egyik alapítójával beszélgettünk, a 24. Arc közérzeti kiállítás apropóján.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Itt van Schmidt-Andi, elmondja az információkat, híreket, utána pedig természetesen jó sok zene a Zenefaktban, majd utána jön Fejér Marian Maja, és pont jókor 11-kor egy klassz beszélgetést lehet hallani itt a rádióban.
Biztos?
Úgyhogy maradj!
Mert mint hogyha ma lenne áramszünet.
Nem.
Ja, úristen, tényleg, én már mondtam rutinból az egészet, totál elfelejtettem.
Zenét tudunk sugározni, nem kell megélni, de itt a stúdióbéli élet az sajnos
megpusztul.
Megpusztul egy időre, igen.
Nem baj, úgyhogy... mert most jön az, ami szokott történni a kisbabával, hogyha elromlik, a karbantartás. Ugye? Úgyhogy mehetünk tovább.
Azt hiszem kell is
így
ezek
bizony,
után.
Így bizony, pihenjünk egy
köszi
nagyot.
Köszi a figyelmet,
köszi,
sziasztok!
Sziasztok.
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli fő támogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.